És továbbra is Szentkuti Ákos a vendégünk. Elkezdtünk beszélgetni az OT-rendszám, az idén OT-rendszámra jogosult autókról, és arról, hogy a 95-ös autógyártás vizét, állóvizét, mik azok a típusok, amik fel tudták rázni. Iszonyatosan jó, fantasztikus mondom a cikk is, amiben így előkerülnek ezek az autók, és akkor eljutunk, ugye itt az előbb a roadsterekről beszéltünk, nem tudom, hogy azzal kapcsolatban maradt-e benned még valami, ugye itt az MX-5, Z3, Fiat Barchetta,
MGF, igen. A márka ezek visszatérése.
Ezek lettek megemlítve.
Ami még nem a kínai visszatérés volt, hanem...
Az még nagyon messze
még
volt.
Még az akkori hanyatló brit autóiparnak az utolsó roadster, érdemi roadster próbálkozása.
Igen.
És,
szép kis formás, kis szappantartó volt
szép ez. Kis formás, és az ember azt gondolná a középmotorjával, meg a hátsó kerékhajtásával, hogy ezt jó vezetni. Nekem volt szerencsém hozzá, azért nem egy MR2-na. Tehát, hogy a hangulata az nagyon jó, tehát ezek a fabetétek, meg a vajbőr, meg az analógóra.
Azért
mégiscsak
az angol polgári
értenek az arisztokráciához, igen.
Vagy arisztokrata életérzés, ha nem is polgári, akkor inkább arisztokrata. Nagyon szép volt, igen. Ennek egyébként, ezeknek a roadstereknek általában ilyen kézzel irányított tetejük volt, igaz? A legtöbbnek.
Igen, igen, az E3-nak
tehát ezek manuálisak voltak.
Most a Barchettára én nem esküszöm meg, de szerintem persze annak is kézzel, annak egy nagyon rossz mechanizmusa volt.
Igen. Az MX-5-nek biztos.
MX-5-nek is persze. Sőt, ugye annak a mai napig, a vászontetősnek a mai napig.
Igen, és azt mondja, hogy ez a jó, érted, egyel kevesebb ügy van, ami tönkre mehet.
Meg nagyon gyors is egyébként.
Gyors, nagyon gyors, igen. Tényleg egy piros lámpánál.
De akkor, ha már beszéltünk az olaszokról, akkor mondok olyan autókat is, amik talán jobban részei a mai utcaképnek is. Ugye ilyen a Fiat Bravo és a Brava.
Ó, igen, igen. Gyerekkorom nagy ámulata.
Ez megint csak egy nagyon nehéz kérdés volt annak idején a Fiatnak, mert ugye a Tipo, ami évautója lett, és egy középkategóriás autóként valóban felvette a versenyt az akkori Golffal, most az alsó középkategóriáról beszélek, óriásit kellett villantani ahhoz, hogy ezt érdemben tudják utóddal alátámasztani. Nagyon sok pénzt költöttek a fejlesztésre, és nem is hiába. Egy sokkal temperamentumosabb, hangulatosabb autó lett, mint az akkori alsó középkategóriás autók, tehát egy Astrához képest azért jelentősen több volt benne a bugi, és egyébként 96-ban kapott is egy évautója minősítést, így van. De...
Ez volt a Bravo vagy a Brava?
Ezt a páros kapta.
A páros, tehát mind a kettő megkapta.
Így van.
Ez érdekes volt egyébként, erre térünk egy picit, hogy annak idején voltak ezek a párban érkező autók. Illetve én azelőtt nem emlékszem rá, hogy volt-e ilyen, és hogy ez a 90-es éveknek lehet az egyik hozadéka. De nem csak ez, hanem az, amikor két cég együtt kezd el fejleszteni, például a Charan és a Ford Galaxy.
Ford Galaxy, és később a Seat-Alhambra,
igen. Tehát három gyártó.
Ez egy baromi érdekes dolog. Ugye,
bocsánat, ne rugaszkodjunk az előző kérdéstől, csak ezt azért hoztam ide, de fejezd be ezt?
Hogy most már áttértem a következőre, hogy ugye manapság szokás mondani, hogy na, a Ford Capri az már csak egy átcímkézett Volkswagen, amiben sajnos több igazság van, mint ami akkor volt, mert a Ford Galaxy-nál, meg a Volkswagen Charannál tényleg az volt, hogy a két gyártó összedugta a fejét, a Ford hozta a jó benzinmotorjait, a Volkswagen hozta a jó dízelmotorjait, 5 évig fejlesztették titokban ezt az egyterűt, és egy olyan trendre ültek rá, ami akkor még felszálló ágban volt. Ugye a 2000-es évek elejére ért el az egyterű arra a zenitre, ahol már igazából az akkorinál nagyobb embertömeget nem tudott megszólítani, de már minden gyártó hozta a sajátját. A Volkswagen és a Ford nem az első vonalban hozott egyterűt, hanem már a másodikban, de még mindig nagyon korán és nagyon átgondoltan, nagyon megtervezetten, nagyon letesztelten hozták el, és ugye látjuk, hogy a mai napig ezek a lassan 30 éves autók ugyanúgy kelet-európai és nyugat-európai autópályákon száguldanak még több száz kilóterhelést cipelve, meg sokszor utánfutóval a hátuk mögött fél Európán keresztül nap, igen, mint nap, és úgy nehéz is elképzelni, nem, hogy ebből valaki egy ilyen veterán szinten megőrzött autót csinál majd egyszer magának, mert azon kívül, hogy ezek családi autók voltak, bizony sok esetben a vállalkozást is segítette a jármű, igen, és hát...
Sok funkciós autók voltak.
Annyira praktikus volt, hogy tényleg mágnesként vonzotta a maltaros vödröt.
Oké.
Szóval, Szóval azért ebből nehezen látok még OT-s állapotú példányt, mert a legtöbb az tényleg...
Hát az lesz az igazán értékes, igen, ha ilyet megőriztek OT-snek, igen, ugye, igen, mert igen, ezeket azért lerúgják, meg tényleg használják egyik gyerek, másik gyerek. Ugye ezeket a nagycsaládosok vették leginkább, tehát valószínűleg ezeket használták hát tisztességgel. Aki ilyen autót vett, az használatban volt.
És a kezdő építőipari vállalkozók.
Ráadásul, igen.
Vendégmunkások, stb.
Na de visszatérve a Bravo és a Brava esetére, és bocs, hogy így kitértem erre a közös fejlesztésre, de hogy ezt a két autót együtt jelölték ugye év autója díjra, és azért is, mert tényleg a kettő az egy együtt volt értelmezhető. Mert hogy a Bravo volt, aki sportos, fiatalos, még akár a szingli életérzést hirdető autó, míg a Brava az már mondjuk a kis családosoknak, vagy nem a nagy családosoknak, de mondjuk már ebben négy tagú család kényelmesen elfér.
Igen, azért a két autó az tényleg 90%-ban ugyanaz a konstrukció, tehát nem csak a padlólemez alapkialakítása azonos, meg a futómű, hanem a szerkezeti elemei, a beltere, a motor, tehát minden igazából egy közös tőről fakad, és ugye ez most se volt másképp, tehát megint visszamegyünk az év autójára, ugye idén is egy páros nyerte meg, ugye a Renault 5 mellett ott van az Alpine A290, tehát hogy ugyanaz a...
Ja, mert ez nem ugyanaz az autó.
Nyilván egy Brava az azért nagyon más autó egy Bravohoz képest, mint egy Renault 5 az Alpinehoz képest, de azért nagyjából mai szinten értelmezve ez körülbelül megáll 30 év távlatából is, hogy ennyire hasonló konstrukciók indulhatnak egy égisz alatt. De persze itt abszolút a gyártón múlik az, hogy hogyan nevezi az adott autót, tehát hogy a Fordnak is megvolt a lehetősége mondjuk, hogy a Capri és az Explorer az együtt menjen, vagy külön menjen. Itt szerintem a gyártónak kell ezt eldöntenie, hogy hogyan szeretne nevezni. Na minden esetre, visszatérve megint a Fiat Bravo-ra, a Fiat Bravo-nak talán a legizgalmasabb variánsa az az öthengeres HGT motoros változat volt. Tényleg cipőkanállal raktak bele oda a picike motortérbe egy öthengeres motort keresztbe, ami miatt állítólag nagyon rossz szervizelni. Orr nehéz, viszont zseniális hangja van, nagyon jól megy, és ebből adódóan aztán nagyon sokat össze is törtek belőle, és nagyon kevés belőle a szépen megmaradt példány. Úgyhogy ez szerintem OT-s autóként, ha valakinek van otthon és elviszi egy minősítésre, biztos, hogy egy érték lesz.
Aha.
És ugyanez igaz egyébként a Honda Civicnek a VTI verziójára is.
Ó, igen, igen, igen.
Hiszen ugye a hatodik generációs
Honda Civic... Ezt tuningolták is azért bőven.
Azt nagyon, igen, azt szétfurkálták, mindenféle olcsó alkatrészsel teleaggatták.
Vannak autók, amiknek a gyári állapot áll jól. Tehát, hogy az akkor szép, hogyha úgy marad a gyári állapotában. Egyébként nagyon érdekes, hogy itt, ami ebben a cikkben a képen van, ez az ezüstmetál szedán Honda Civic. Egy ugyanilyen áll a ház előtt, ahol lakom, és a bácsi, ez az autó életében nem látott garázs szerintem, és az ott áll, és mai napig, figyelj, rohadás nincs rajta.
Igen, eljutottunk arra a szintre, hogy ma már a 30 éves autók, azok tulajdonképpen használhatóságban abszolút a mai kor feltételeinek megfelelnek. Tehát ugye itt már voltak common rail dízelmotorok, akár a Fiat Bravo-ban is, de egy csomó más típusban is ebből a listából, és teljesen modern, jó fogyasztású benzinesekkel is lehet itt ezek között találkozni. Amelyik nem rohadt el, és amelyikre nagyjából vigyáztak és megkímélték, ezek a konstrukciók már 3-400 ezer kilométert minden további nélkül tudnak, és hogyha azt az ember elosztotta 30 évre, akkor simán lehet, hogy még komolyabb javítás nélkül is mennek tovább, de ami szintén előny, hogy ezek az autók vannak annyira úgymond egyszerűek, hogy hagyományos úton felújíthatóak, tehát nem horribilis összegből is rendbe lehet tenni ezeket a kocsikat, sokkal olcsóbban, mint hogyha az ember új autót venne, ezért rengeteg ilyet látsz, tehát nagyon sok B-Vectrát látunk, nagyon sok Peugeot 406-ost látunk, ezek mind-mind oldtimer korú autók, ha belegondolsz, csak igen, egyszerűen annyira jó használhatóak a mai napig, és megkímélt használattal annyira tartósak, hogy simán megmaradtak.
Egyébként ezzel szoktak viccelődni, hogy a hogy viccelődni, hát gúnyolódni inkább, hogy itt mi egy ilyen használt autó felvásárló ország vagyunk, és hogy mennyi használt autó érkezik be a hanyatló nyugatról mi hozzánk, és most eszembe jut Hollandia, ahol nagy erőszeretettel használják ezeket a 30-40 éves autókat. Tehát a régi kocka Volvókból, ha nem is lehet Dunát rekeszteni, de egy kisebb patakot simán, ha végigmész az amszterdami utcákon.
Igen, és egyébként Nyugat-Európában a régi kis autó is egyébként egészen jól tartja magát.
Ja, eszembe jut ilyen Olaszország.
Olaszország az ugye egy nagyon tipikus példája ennek, de egyébként nem csak Olaszországban, hanem annál sokkal északabbra is bőven előfordul, hogy emberek Citroen szakszókkal járnak. Nem az egyetlen autójuk, de napi használatban Peugeot 206, meg egy csomó olyan kocsi, ami már azért mai szemmel nem fiatal, de abszolút használható a mindennapokban. Ezeket előszeretettel használják továbbra is Nyugat-Európában. Ugye amit az előbb mondták kritika, az azért erősen arra épít, hogy Magyarországon, meg Kelet-Európában nagyon sokan szeretik felvásárolni a kint már gazdaságilag javíthatatlan, vagy hát nem megérősen javítható egykori prémium autókat jó olcsó megvásárolni, és házi módszerekkel, közel sem a gyári technológiával és gyári alkatrészekkel megjavítani.
Igen.
Hogy finom legyek. Hogy finom legyek.
Ez a nehezebb ügy, igen.
És egyébként egy ilyen autónk is van ebben a listában. Ugye ez a Mercedes-Benznek az E-osztálya.
Az első kereklámpás, E-merci.
Ez egy nagyon nehéz feladat, tehát amikor te vagy Mihály Schumacher öccse, és bizonyítanod kell ez. Körülbelül az, hogy ugye a Mercedes az ugye megcsinálta az állólámpást, aztán utána a 123-as fekvőlámpást, később a 124-es taxis mercit, és ezek mind olyan autók, amik Nimbus építők, olyan tartósak, annyira minőségiek, hogy ezek után azt mondani, hogy na akkor ez az újdonság, azért ahhoz kellett bátorság, és ez a négy körlámpás forma, ami kicsit le is van gömbölyítve, a mai szemmel már egyébként nem hat fiatalnak, de akkoriban egy nagyon nagy váltás volt ahhoz a szögletes régi Mercedeshez képest, ami előtte az E-osztály volt. Úgyhogy ez mindenféleképpen egy érdekes típus. Ebben már V6-os benzinmotorok, common rail dízelek voltak, ez már biztonságilag is egy nagyon fejlett autó volt, xenon fényszorót lehetett hozzárendelni. Tehát ez egy mai értelemben is...
De csak a faceliftes változathoz
igen,
már.
Igen. De hogy a mai értelemben is ez egy modern autó.
Amikor bekerült a tükörbe az index, emlékszel?
Igen, a felhozták.
De az tényleg az mai szemmel is szép.
Igen. Csak ugye az utca embere az nem erre emlékszik, hanem arra, hogy ezek mind szétrohadtak. Ugye ez egy
zöldséges merci lett belőlük.
Nem egy legenda, hanem ez egy valóság. A Mercedesnél ekkor álltak át a zöld irány érdekében az olajbázisú festékről a vízbázisú festékre, és a vízbázisú festéket, annak az alaprétegét még a gyárban megtámadta egy olyan baktérium, amire nem volt tesztelve, és még a lakkozás előtt ez a baktérium ez bejutott a festék rétegek közé, és belülről, tehát a festéken belül szétrohasztotta a karosszériát.
Ne.
És ezért is lehet olyan ilyen mercivel találkozni, sokkal, ami a lemez közepén így elkezd elrohadni, és onnan lefelé, mert nem a hagyományos úton rohad el, hogy alulról kapja a sós lét, hanem egyszerűen a festékből kiindulva rohadt szét, és sajnos rengeteg ilyen autó van, ami már reménytelenre van rohadva, és az egykori prémium autónak a legnagyobb veszélye, amire most mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy az egykori prémium autó, nem csak ez, hanem az összes többi is, onnan ismerkszik meg, hogy akkor is jó, amikor rossz. Tehát beleülsz, mész vele egy kört, és egy jó autóba ültél bele, jó anyagok vannak körülötted, nem lóg kezelába, jól érzed magad benne, és mégis, ha alánézel, belenézel, akkor egy reménytelen, minden szilentcsere, motor felújít, tehát hogy egy ilyen horribilis összegbe futhatsz bele, azért, mert ezek az autók annyira túl vannak tervezve, hogy még akkor sem érzi rajta a sofőrje, hogy problémás, amikor már nagyon problémás.
Ezeket érdemes egyébként összehasonlítani, amikor beülsz egyikbe, aztán egy másikba, mielőtt veszel egy ilyen autót.
Abszolút.
Egyébként nagyon a vége felé járunk a beszélgetésnek, azt áruld már el, hogy ha valaki egy ilyen idős autót vásárol, ugye ez nem egy 10 éves autó, itt most nem arról beszélünk, hogy néhány éves autó, aminek még nem volt túl sok tulajdonosa, olyat akar venni valaki, hanem mondjuk egy ilyen 30 éves autót. Ha nem is azért, hogy OT-s legyen, de napi használatra, akkor mire kell inkább odafigyelni? Mert ott már a múltját fölösleges nézni egy autónak. Mert úgysem fogod tudni.
Mindenre. Az a baj, hogy itt olyan általános megoldás nincs. Én azt mondanám, hogy a korrózió a legnagyobb ellenség, bármelyik autót is vesszük, mert olyan horribilis, elképesztő karosszériajavítási óradíjak vannak, és annyira láthatatlan mélységeig kell felújítani egy elrohadt autót, ami egyszerűen nem éri meg. Tehát egy pár százezer forintos autóra simán rá lehet költeni 1 millió forintot csak lakatolásra, és akkor még nincs benne a fényezés, és akkor még nem volt nagyon-nagyon elájulva. Úgyhogy én a rozsdát azt nagyon-nagyon kerülném, hogyha lehet, mert egy mechanikai javításnak, egy futómű felújításnak, egy motorfelújításnak látod a végét. Megvan, hogy a gépműhely mennyire fogja megcsinálni, megvan, hogy a szerelőd mennyire cseréli ki, ugyanez egy futóműnél, viszont egy lakatolásnál a lakatos csak vágja, 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 és még mindig nem talált rendes fémet, amihez lehetne hegeszteni. Ezt nagyon nehéz innen megmondani, vagy hát akkor is megmondani, amikor már dolgozol rajta, és akkor már sok munkaóra van benne, nagyon sok pénzért. Úgyhogy én a korrózióra figyelnék a legjobban, és mellette meg egy általános mechanikai egészségessége.
Jó, mert hogy biztos van olyan, aki mai napig ilyen autót vásárolna, vagy az ára kedvéért, ugye, vagy vannak, ha még talán a 30 éves autót nem is veszik meg futárautónak, de azért itt vannak ezek a kis kategóriás autók, amiket még mai napig lehet napi szinten használni, és akkor menjünk rá itt a Lancia Y-ra, ami hát a következő igen, kis autó.
Igen, a Lancia Y, ami szintén a Fiat kis autó platformjára épült, és egy kifejezetten minőségi autó volt a kisautós szegmensben. Tehát amíg
és megint csak egy olyan forma, amit akkor nem láttunk, előtte még nem láttunk az utakon. Hozzáteszem, a Ford Ka is ilyen volt. Én a Lancia Y-t azt valahogy a Ford Ka-val hasonlítom össze mindig.
És a Ford Ka az már idősebb is, mint 30 aha, éves, igen. Úgyhogy...
Ott már, te már láttál OT és Ford Ka-t?
Nem még, de Twingo-t már láttam.
De aki látott, jelezze felénk. Twingo-t láttál?
Twingo már van.
Wow.
Twingo már több is van egyébként.
Várj, az 93? Vagy mikor a Twingo?
Úgy körül.
Igen, kisiskolás voltam, emlékszem. Egyik osztálytársamnak az ügyvéd anyukája ilyennel járt.
Hát és akkor az nagyon menőség volt a
az nagyon menő között, volt, igen. Hogy ne viccelj már. Szóval, Lancia Y, igen.
Igen, tehát az is egy olyan forma. A Lancia Y-nál az volt, hogy egy nagyon minőségi belteret szerettek volna csinálni egy kis autónak, hiszen az olasz néplélekben azért a kis autó, meg hát ugye kevés a hely. Ezek mind-mind fontos szempontok, és a Lancia Y-nak akkora karriertörténete volt, hogy egy idő után már csak Olaszországban árulták, 15 éves konstrukcióként is, és még mindig megvették, és még mindig népszerű volt, mert annyira betalálta azt a közönséget, akikre az az autó lőve volt, hogy nem kellett nekik más. És ez egy Olaszországban nagyon sikeres, máshol kevésbé sikeres autó volt, és egy belül sokkal minőségibb autó, mint egy Punto, miközben egyébként ugyanabból a pénzből fönntartható.
Egy autóra maradt még időnk, és ez pedig, de mondom, mindenkinek javaslom ezt a cikket, Friss Veteránok 2025-ben.
Jó,
ez a címe.
Akkor menjünk.
Mondhatom én?
Mondta a kedvenced.
Hát figyelj, apám, itt van ez a Porsche 911
ezt
Turbo.
Ezt akartam mondani, hogy azért maradjon a poszternek ez... is, mert el kell mondani, hogy ugye a Ferrari F50 is 95-ös, de az igen. Annyira nem létező autó, néhány száz darabot gyártottak belőle, a Porsche 911
Turbo viszont... Én erre nem tennék OT-rendszámot viszont. Én elhiszem, hogy én erre nem tennék. Ez nem egy mutogatni való ugye, autó. Szóval, hogy ebbe beülsz, legyen gyári állapotú, de hogy ott nem azért ülsz bele, hogy ezt mutogasd, hanem azért, hogy ezt élvezd, hogy ezt magadra vedd, hogy ezzel egyé válj ezzel az autóval.
Igen.
Nem tudom elképzelni, hogy valahogy engem úgy degradálna, hogyha egy ilyen autó lenne, és OT-s rendszáma lenne.
A 993-as generáció volt az utolsó léghűtéses 911-es, tehát utána már a vízhűtéses jött, és akkoriban ezzel csúcsosodott ki igazából ez a generáció. azokkal a szélesítésekkel, azzal a hátsó kialakítással, a felnyével, az ugye eleve a zseniális alapformájával, úgyhogy ez egy 3-6-os, 6-hengeres boxer volt, 400 lóerővel, tehát 400 lóerő akkor, meg 540 Nm, az felfoghatatlan volt. Hatalmas turbójuka volt egyébként a korábbi turbós Porsche-nak, ennek viszont már jóval kevesebb, szóval egy vezethetőbb, jobban használható szériát kaptunk így az utolsó léghűtéses 911-es turbó verziójaként. És mindösszesen 5100 darab van belőle. Úgyhogy kapkodni kell érte, mert sokan veszik és sokan szeretik, és hát a Porsche...
Az ára az már az egekben van.
A Porsche az befektetés. Azt, hogyha megőrzöd, az csak többe fog kerülni.
És az a kép, amit ide választottál, ez a bordó, hát apám...
Ugye?
Ugye? Nem lehet betenni vele.
Bárkinek a posztere lehet.
Sírva fakadok. Na jó, figyelj, tök jó. Jó volt ez a 95, én szerintem, és ilyet még beszélgethettünk, még egyszerűen jövőre is erővehetjük ezt a témát, ha még leszünk, meg itt leszünk, akkor szerintem erről simán lehet beszélni, mert ahogy halad előre az idő, látjuk azt, hogy ezek az autók, ezek mi mindenre jók a mai napig, és hogy aki szereti őket, az annak meghálálják ezek a kocsik, úgyhogy nagyon köszi, Ákos. Én meg meghálálom neked most. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm a lehetőséget, hogy élmény volt ismét, Viktor.
Na, nekem is. Úgyhogy találkozunk legközelebb is. Ha mások az égéstérben majd, ahová megkívást kaptunk a Bencével.
Igen, visszatér, igen. Gyertek, podcasteljünk.
Így legyen. Na, drága fiúk, lányok, ez volt az Autórádió rovat.
Köszi.
Szevasz, Ákos.
Ciao.